Redbrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Redbrief, a Mediátor Full Service ünnökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
A stúdióban Dankó Bence kollégámmal, a Mediátor vezető stratégiájával.
Köszönöm, és Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével vagyunk ketten itt a Redbrief stúdiójában. Mondjuk is, hogy mivel készültünk a mai napra. A hosszabb beszélgetés előtt még szó lesz arról, hogy az Instagram a gyűjtőfiókokat, a mindenféle többi Instagram csatornát reposztoló fiókokat hogyan fogja korlátozni, és megpróbálunk rájönni, hogy miért. Beszélünk az Unicum Live Session sorozat legújabb darabjáról. Beszélünk arról, hogy a kommenteknek milyen hatása van a vásárlás folyamatára, egy Edwig kutatásból kiindulva, és a spot szemlében lesz egy baba spot sorozatunk, amit szerintem eléggé tudunk szeretni, legalábbis én, de Csúlya Imrével és a Suzuki-val kezdünk, ugyanis Csúlya Imre egy újabb karakternek a bőrét, bundáját, külsejét öltötte magára a Suzuki jóvoltából.
Azaz most tulajdonképpen a szimpatikus per antipatikus mindenki döntse el, okosba dolgozó cégvezető, aki ugye eddig volt.
Imádta a egy misi, másfél misi, igen. Sok misis ajánlatokat.
Igen, hát meg magát, ugye, hiszen ugye nem egyszer-kétszer láthattuk, amint a saját magáról készült könyvet osztogatja, szállítatja. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen ez a karakter most elbúcsúzik. Itt most egy ilyen teljes, ilyen kicsit platformváltással van dolgunk, tehát hogy a főszereplőnk marad, a karakter változik, de minden esetre, amit látunk itt, hogy egyfajta, ez a klasszikus krimikből ismert, hogy nevezik ezt, ilyen criminal board, amin ugye össze vannak kötve a fotók piros szalaggal, és akkor az összefüggéseket keresik.
A nagy parafatábla, amire az apró nyomokat, képeket, azokat így összegyűjtik a legjobb nyomozók, és nyilván cérnával és párgával kötik össze így a mindmap-szerűen a kapcsolatokat, a különböző nyomok szeret, és hát persze minden szál szó szerint a Suzuki-hoz vezet. Ez a spotnak a lényege. Ezen én is gondolkodtam, hogy milyen az, hogy megszoktuk a karaktert, amit Csúlya Imre a Suzuki spotokban magára öltött, és ezt a karaktert akkor sem vetkőzte le, amikor Pokorni Lia mellé társult a Suzuki spotokba, most meg egy teljesen más karakterben jelenik meg, és az is világos, hogy itt arról van szó, hogy ez az aktivitás, ez a magánvásárlókat célozza, nem olyan céges ajánlatokra hívja fel a figyelmet, vagy ilyen KKV-s ajánlatokra, mint amire az előző spotok, bár ott is voltak magánvásárlói ajánlatok. Szóval ez egy érdekes váltás.
Meglátjuk.
Menjünk tovább a baba spotjaira, mert ott viszont nem merült fel bennem kérdés. Ott igazából nagyon kedves jeleneteket látunk arról, hogy egy család az így hogyan használja a fürdőszobát, az anyuka ugye relaxálni a kádban, meg így föltenni az arcmaszkot, az apuka szereti magát nézegetni a tükörben, hosszasan számára ez nyújt megmunkulást, ami lehet, hogy furán hangzik, de bevallom, ilyen kis nyilvánosság előtt, hogy ezt én is szoktam csinálni.
De hogy te is feszítesz közben? Tehát ilyen biceps-triceps műveltek így
ezt mennek? Ezt egy későbbi műsorra fogom elmondani, hogy igen. És a gyerekek azok pedig van, a tini énekel.
Gyerekek,
a tini énekel, a kisebbik gyerek az meg nyilván játszik, mert mindenhol lehet játszani, de a legjobb vízben játszani. Ez ugye nagyon-nagyon banális, meg unalmas gondolatnak tűnik. Nem tűnik egy olyan nagyon izgalmas insightnak, de egyrészt a kivitelezés módja izgalmassá teszi, hogy mindig a spot az egyik szereplőnek a szemszögéből van narrálva, elmesélve. Másrészt meg spot sorozattá fejlődött ez a kampány, hiszen minden egyes szereplő, a család minden egyes tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy a maga szemszögéből mesélje el, hogy ki mit csinál a családból a fürdőszobával.
Igen, vagy akár önmaga mit csinál, mert például, amit mondtál, hogy az anya szempontjából a férfi az leginkább ott kvázi púposkodik a tükörben és feszít, de ő ugye azt állítja magáról, hogy ő csak rágyúra holnapra. Tehát mindenkinek lehetősége nyílik akár a saját pozícióját is nyilvánosságra hozni, és szerintem ez is nagyon érdekes szempontja ennek a reklámnak. Ugye ezek ráadásul ugye mindegyik akkor egy ilyen POV-s, tehát a szereplőt követő kamerával készült, tehát gyakorlatilag, mintha ugyanazokat a jeleneteket forgatták volna le, csak mindig más szempontból, vagy szemszögből.
És én arra gyanakszom, hogy Azért lett ez a döntés, mert itt a kiinduló pont az a feszültség lehetett. Ugye a fürdőszoba az egy szűk keresztmetszet egy család életében.
Időben.
Időben, éppen ki van benn, mikor jön ki, miért kell éppen akkor azt csinálnia, ahelyett, hogy a másik ember hozzáférne a fürdőszobához, és sokkal fontosabb dolgokat csinálna. De alapvetően ez a feszültség, ami így igazából a szervező ereje, meg a szerkesztési elve ezeknek a spotoknak, és az az érdekes belőle, hogy nézni viszont nem feszült. Tehát, hogy így gyakorlatilag a feszültséget átformálták egy ilyen kellemes dologá, és ebbe, hogy a feszültséget feloldják, ebbe teszik bele a babamárkát, pont ezért ez egy ilyen nagyon jól pozícionálja, nagyon jó érzelmi üzenetekkel, nagyon jó érzelmi kontextusba teszi bele, ez az amúgy nagyon szerethető, és egyébként valószínűleg valamilyen szinten feszültségoldó márkát is. Én nekem most így igazából visszagondolva az idei szezonra, azt hiszem, hogy a magyar klasszikus spotok közül, spotsorozatok közül talán ez az egyik idei kedvencem, de nem akarom elkiabálni. Térjünk át arra, hogy mi a helyzet a kommentekkel. Te milyen gyakran szoktál kommentelni?
Mondjátok el kommentben,
milyen gyakran szoktál kommentelni, te, Gyuri?
Nagyon-nagyon ritkán.
Én gyakrabban, én szerintem 2 hetente, 3 hetente valahol elő nem tudom megállni, és elkezdem osztani az észt. Gyakrabban a Redditen, de be kell valljam, hogy azért néha Facebookon is képes vagyok billentyűzetet ragadni. Mindenesetre az Edwig megvizsgálta azt, hogy 168 millió komment átnézésével, ami egyébként nagy számnak tűnik, de nem olyan sok, mert tényleg kommentből nagyon-nagyon sok van. Ez tényleg, akinek van véleménye, előbb-utóbb lesz kommentje is talán.
Sőt, hogyha azt nézzük, hogy ezekből 100 millió magyar volt?
Na, ez az izgalmas kérdés. Ez nem derül ki a kutatásból, az viszont igen, hogy ebből a 168 millió kommentből 47% pozitív, majdnem minden negyedik viszont 23,5% negatív. Hogyha az ilyen trollkodó, hangulatot rontó tartalmakat eltávolítják, akkor viszont 74% marad, ami pozitív komment, és ha a trollkodó, rossz hangulatú, hangulatot rontó kommenteket eltávolítjuk ebből a statisztikából, akkor rögtön viszont 74%-ra ugrik a pozitív kommenteknek az aránya, legalábbis ez szerint a kimutatás szerint. És miért érdemes igazából egyre inkább ismét a kommentek felé fordulnunk? Egyrészt többféle kutatásból kijön, hogy milyen jelentősége van a kommenteknek. Amikor egy fogyasztó veszi a fáradtságot, hogy nekiálljon kommenteket olvasni a vásárlási döntés előtt. Ugye azért ezzel úgy érdemes gondolkodni, vajon amit éppen el akarunk adni, aminek a reklámját készítjük, az egy olyan termék, aminek a vásárlás előtt fognak-e az emberek kommenteket olvasni, vagy nem, amikor egy ásványvízről nem fognak feltétlenül sokan kommenteket olvasni.
Igen, de nyilván léteznek ezek a típusú, akár élethelyzethez, akár mondjuk egy árszinthez köthető elképzelések arról, hogy hol lép be ez a funkció, de összességében azt is megállapították, hogy egyre fontosabbak a fogyasztói döntésekben a kommentek, főként az amiatt is, hogy a fogyasztói döntések előkészítésében, és erre a mi korábbi kutatásunk is rámutatott, sok esetben háttérbe szorul már a klasszikus Google keresés, és egyre több social, vagy akár AI keresés egészíti ki a consumer journey-t, ami azt jelenti, hogy egyre többször olyan felületeken tájékozódnak a vásárolni adott terméket vásárolni kívánok, ahol már viszont szembesülnek kommentekkel, és meg is nézik őket. Ebből ugye az következik, hogy az AI keresésből mindenképpen érdemes a márkáknak viszonylagos gyakorisággal átvizsgálniuk azt, hogy mit gyűjt rőlük össze, akár a kommentek alapján az adott mesterséges intelligencia modell, és azt utána nyilván meg kell próbálni ennek a narratíváját kedvező irányba fordítani. Másrészt, hogy még az eddigieknél is fontosabb az, hogy aktívabban foglalkoznak az úgynevezett community management-tel, tehát, hogy monitorozzák, vizsgálják a közvéleményt, és próbálják meg a saját üzeneteiket megfelelő módon elhelyezni.
Igen, ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy egyelőre az AI keresők nagy része és az AI overview-k, AI áttekintéseket generáló platformoknak a nagy része az úgy működik, hogy egy Wikipedia oldal az majdnem ugyanolyan súllyal szerepel az összefoglalókban az onnan kinyert információk, mint a Reddit post, tehát sajnos emiatt is foglalkozni kell a kommentekkel, és akkor ehhez képest még egy brand aloldal, vagy egy brand site-nak a tartalmai, azok lehet, hogy kisebb súllyal szerepelnek a válasz összeállításakor, mint tényleg egy Reddit komment folyam. Az Unicum Live Session újabb epizódot kap az Analóg Balaton zenekarral. Nézzétek meg, nagyon klassz videó készült. Unicum Live Session sorozatnak nem ez az első része, az Analóg Balaton előtt szerepeltek már.
Például Koli, Parnograszt, Halott Pénz, Blaha Louisiana, lehet, hogy még mások is, de szerintem ezek közül legalább kettőről beszéltünk is a műsorban korábban. És miért is? Tehát miért fontos ez egyébként? Azon kívül, hogy egy izgalmas content marketing eszközről van szó.
Szerintem egyedülálló igazából a magyar piacon az, hogy negyedórás, 20 perces, 25 perces élő jellegű zenéléseket elég érdekes, jól megrendezett, berendezett helyszíneken forgatnak le zenészekkel. Tényleg eléggé kraftos előmunkával, utómunkával, kameramozgással.
Tehát, hogyha így a spektrumot úgy képzelem el így a vonalzó két végét, hogy az ilyen szuperinfo jellegű page-re rendelkező, bérelhető influencerek teljesen átlagos tartalommal versus ez a megközelítés, ahol alkotók hoznak létre valamit, de ráadásul úgy, hogy a márka hozzáteszi azt a extra, mondjuk ki, hogy költségvetést és odafigyelést, hogy ebből egy egyedi produkció legyen, akkor azért ez egy szívet melegető dolog, hogy van ez a fajta odafigyelés.
Ez a kb. Talicska és Concord, tehát hogy így ilyen szintben van a kettő dolog, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az Unikum Live folytatódott, és gratulálunk az Analog Balatonnak, mert tényleg nagyon látványos lett a content, élvezzétek, és egyébként azt érdemes kinézni belőle, hogy az Unikum logó, meg a különböző Unikumhoz kötődő vizuális elemek, azok milyen ízlésesen vannak elhelyezve a tartalomban, mert látszik, hogy ez egy Unikumos támogatta, ez egy Unikumos tartalom, nem nincsen elmismásolva a dolog, de nagyon ízlésesen jelenik meg benne a márka. Egy történetünk maradt a végére, ez pedig az, hogy gyűjtő fiókokat korlátoz az Instagram. Mit jelent az? Azok a fiókok, amelyek már eredeti Insta tartalmakat posztolnak újra, és gyakorlatilag ezeket a másoknak a reeljeit, videóit, fotóit, ezeket használják föl újra, nem is felhasználják újra, nem szerint csak újra kiposztolják, ezeknek az elérését, ezek vissza fogja húzni az Instagram algoritmus, nem lehet követőt gyűjteni azzal, hogy mindenféle virális dolgokat az ember összemixel, és így újra posztol, és akkor ezzel hízlalja a fiókját.
Az jutott eszembe, hogy úristen, miért csak most?
Szerintem így el kellett odáig jutni, hogy nem nyilván az, hogyha az újraposztolós fiókok működnek, az így a fogyasztóknak rossz, de az Instagramnak meg jó, mert így pörög az algoritmus, pörgögnek a lehetőségek, hogy hova helyezze ki a reklámokat, hogy jelenítse meg reklámokat, de szerintem most így az a gondolat, hogy ez az újraposztolós, beszélgetős, kommentelős funkció, ez legyen inkább a Facebooknak a sajátja, és az Instagramra próbálják az eredeti tartalmaknak a készítését, posztolását ösztönözni a platform gazdái. Virágozzék ezer virág, éljenek az eredeti tartalmak, mi pedig rövidesen folytatjuk a rebriefet.
Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a rebriefben. Dankó Bence interjúja.
A mai rebriefben vendégünk Kozma Máté, a Webalize alapítója. Köszöntünk, Máté!
Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
Mátéval egy olyan témáról beszélgetünk, ami igazából minden kommunikációs tervezés, marketing aktivitás, marketingfejlesztés alapvető részének kéne lennie, ez a versenytárs figyelés. Nem szoktunk erről túl sokat beszélgetni, mert talán egy csomó mindenki számára egy picit ilyen monoton, meg egy ilyen standard, kvázi uncsi folyamat. Mégis ti azért ebbe hoztatok, vagy úgy tűnik, mintha hoznátok valami újat, vagy új megközelítést. Most megnézzük ebben a beszélgetésben, mi lehet a versenytárs figyelésben izgalmas, meg hogy mennyire egy ilyen elfeledett dolog ez. Mi azért gondoltunk arra, hogy megkeresünk téged, mert, illetve titeket, illetve a Webalize-t, mert a kreatív.hu-n volt egy olyan különös hír, hogy egy robotot körbevezettetek a nyugati téren, és ez a robot felmérte a térre kihelyezett hirdetéseket, reklámokat, közterületi felületeket, beazonosította a hirdetőket. Miért csináltátok ezt? Ez miért lehet jó így bárkinek is?
Ez azért lehet jó bárkinek, mert azzal a megoldással, ahogyan mi begyűjtjük ezeket az adatokat, költséghatékonyan fogunk tudni adatokat szolgáltatni, versenytárs elemzési adatokat szolgáltatni a partnereink számára.
Nekem az volt egy kicsikét a furcsa ebben, hogy ugye a Kantar Hoffmannnak van a már klasszikusnak mondható AdExchange, AdEx és az AdScope adatbázisai, amiben a hirdetők költései és a hirdetési aktivitások, tehát effektíve a kreatív anyagok össze vannak gyűjtve. Tehát Tehát úgy nagyjából megvan az a forrás, ahova a hirdetők fordulhatnak, ha azt akarják látni, hogy versenytársaik mit csinálnak. Ehhez képest, hogy van egy ilyen standard elérés, ehhez képest nekem ez ilyen elég ilyen extrának tűnt, hogy akkor még külön egy robottal körbevezetni közterületeken, hogy az hirdetéseket gyűjtsön.
Megértem, hogyha egy kicsit ilyen extrának tűnik, hogy egy humanoid robotot küldünk az emberek közül, hogy ezeket a hirdetéseket felmérje, viszont itt több dolgot kell megérteni, hogy mi van a háttérben. Az egyik az az, hogy az általad említett oldalak és szolgáltatók az esetek többségében önbevallásos alapon gyűjtik össze az adatokat. Ami azt jelenti, hogy a marketing ügynökség lejelenti azt, hogy egy kampányhoz hány felületen jelent meg, és hogy mikor jelent meg ezeken a felületeken ez az adott kampány. Ezzel szemben mi azt csináljuk, hogy mi mérjük fel azt, hogy ténylegesen megvalósult-e az a kampány, és hogy hány helyen valósult meg az a kampány. Mondok egy egyszerű példát, marketing ügynökség azt mondja, hogy ez a plakátkampány 500 helyen jelent meg, és lehet, hogy a valóságban az csak 370 volt.
De ez egy valós példa, ilyen előfordulhat Magyarországon, ez valós ez példa. Egy ilyen erős alulteljesítése lenne a vállalataknak.
Igen, de hogyha belegondolsz attól, hogy egy ügynökség azt mondja, hogy én ezt a kampányt 500 helyen jelentem meg, lehet, hogy a valóságban kevesebb helyen vásárolta meg. Tehát ez a probléma az önbevallással.
És amúgy egyébként ez is a gondolat volt a mögött, hogy ebbe az irányba fejlesztétek a szolgáltatásotokat, vagy más motivációkat, meg előnyöket is láttok abban, hogy ti az önbevallós rendszertől eltérően kvázi valós hirdetés kihelyezéseket gyűjtötök össze és mértek föl.
Ez igényként merült fel a mi partnereinkben, hogy jobb lenne egy olyan audit struktúrát kialakítani, ami sokkal megbízhatóbb adatokat szolgáltat, és gyorsabban szolgáltatja ezeket az adatokat. Hiszen, hogyha tovább megyünk, hogy miért van erre szükség, amit mi csinálunk, vannak olyan cégek, akik ugye OH auditorok, azaz manuálisan megnézik azt, hogy tényleg kihelyezésre kerültek-e ezek a különböző OH megjelenések.
Igen, a robot nélkül egy robot megfelelő nélkül. Ember alkalmazott ezt megvizsgálja.
Na most gondolj bele, hogy országosan manuálisan ezt próbáld meg ezt az adatstruktúrát összeállítani. És ráadásul úgy hibamentesen. Tehát itt ez a probléma, hogy ez rengeteg energiát és pénzt tesz ugyebár igénybe, hogy ezt manuálisan emberek felmérjék. És mi igazából az automatizáció révén ezt az adatmennyiséget sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban tudjuk begyűjteni. Hiszen ugye a cikkben a robot jelent meg, de ugye a leírásban szerepelt, hogy mi autóra is szereljük ezt a kamerát, ezt a kamerarendszert, ami az adatgyűjtést elvégzi, illetve utána ezt a kiértékelő rendszerünket, ami az autóban található, ami értelmezi azt, hogy mi van a kamera képén.
Nagyon izgalmasan hangzik, és az is elég izgalmasan hangzik, hogy különben te most az Egyesült Államokból csatlakoztál be a Rebriefbe. Ez azt jelenti, hogy erre a technológiára nem csak Magyarországon van igény, és nem csak Magyarországon vannak potenciális, vagy már meglévő ügyfeleitek erre, hanem más országokban is érdeklődnek a technológia iránt?
Pontosan, ugye, hogyha megnézzük, hogy mi miből indítottuk ezt az egész vállalkozást, akkor nekünk az volt az alapfelvetésünk, hogy mi egy olyan rendszert szeretnénk építeni, egy olyan marketing eszközt, amiben te megkérdezed, hogy hogyan lehetne jobb a marketingem, és visszaad egy pontos választ. Tehát nem egy ilyen ChatGPT-s válaszra gondolok, hanem egy konkrét választ, hogy mivel lehetne több leadet szerezni, vagy nagyobb árbevételt elérni.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de eddig mi versenytársfigyelésről beszélünk, most pedig hirtelen egy sokkal komplexebb témára váltottál. Hogy lehet ez?
Ez azért lehet, mert amikor fölmértük, hogy ennek a fejlesztési költsége és a munkamennyisége mekkora lenne, akkor ezt láttuk, hogy ezt egybe így nem tudjuk megcsinálni, hanem ezt darabokra kell szednünk. És az egyik darab az az, hogy maga a versenytárs elemzést megcsináljuk. Illetve ugye mi ezt nem csak offline csináljuk, hanem online is. És ez azért érdekes, mert hogyha te elemzel egy versenytársat, ugyanezzel a technológiával le tudod elemezni a partnerednek a marketing tevékenységét, innentől kezdve a kettőt, tehát a partnerednek, illetve a konkurensnek a marketingét össze lehet hasonlítani.
Ha jól értem, akkor itt igazából arról van szó, hogy különböző meglévő adatforrásokat, amiket vagy manuálisan meg lehetne szerezni, visszagondolva erre, hogy valaki lefotózga óriás plakátokat, vagy pedig a Facebook Ads Library-t, ezt-azt szintén a AdScope-ot használva digitális forrásokból. Ezeket tudjátok így összegyűjteni, szintetizálni és AI segítségével feldolgozni?
Pontosan erről van szó.
Miért gondoljátok azt, hogy igazából ennek az egész versenytárs elemzésnek már van egy folyamata, rendszere, cégek ezt évtizedek óta csinálják, ebbe érdemes ennyit belefektetni, és érdemes ennyire ennek a módszertanát, eszközeit új alapokra helyezni?
Pontosan azért, amit említettél, hogy az eszközeit, mert több eszköz van, rengeteg eszköz van erre. Említetted előbb az Ads Library-t, vagy mondjuk beszéljünk egy basic példáról, amikor feliratkozol a konkurensednek a hírlevelére, és olvasod a hírleveleit.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy meg kell nyitnod a konkurensed hírleveleit. Nézned kell az Ads Library-t. Akkor be kell szerezned ezeket az offline adatokat, hogy milyen megjelenései vannak a konkurensnek. Tehát rengeteg eszközt, különálló eszközt kell használnod. Hol érnek össze az adatok, ugye? Tehát mi arra törekszünk, hogy egy rendszert építsünk ki, ami egyben tárolja ezeket az adatokat, hogy egy képet tudjunk mutatni arról, hogy a konkurensed mégis mit csinál. Ne kelljen különböző túlokat használni, mi különböző pontossággal mutatnak adatokat.
Nekem ez egyébként a stratégia szívemet nagyon megdobogtatja, tehát hogy nem, elég gyakran előfordul az, hogy egy jó versenytárs figyelés az számomra hasznos lehet, de igazából azt látom még egy ilyen nehézségnek, és azt látom még érdekességnek, hogy amikor marketingről, meg kommunikációs stratégiaalkotásról van szó, akkor egy csomó szó esik célzásról, a márkának a víziójáról, a kirívóságról, memóriás struktúra építésről, a versenytársak elemzés az ugye a háttérbe szokott maradni. Eléggé, hogy mondjam, nem a legszexibb része a marketing tervezésnek a versenytárs elemzés. Mennyire nehéz nektek bebizonyítani ennek a relevanciáját, és így rávenni ügyfeleket arra, hogy ebbe érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni?
Nagyon érdekes, amit mondasz. Én eddig azt állapítottam meg, hogy kétféle ügyfél létezik. Az egyik ügyfelet egyáltalán nem érdekli a versenytársa, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jövő, mi abba megyünk, nem érdekel, hogy mások mit csinálnak. Tehát van a másik kategória, akit viszont nagyon-nagyon érdekel, hogy a konkurensei mit csinálnak, és a lehető legtöbb információt szeretné erről begyűjteni.
Nem tartottuk attól egy több második esetben, hogy ők meg elmennek egy ilyen túl reaktív irányba, hogy nem lesznek eléggé vizionáriusak, hogy így nagyon abba az irányba mennek el, hogy amit a versenytárs csinál, azt kell neki is.
Emlékszel a 2007-es iPhone bemutatóra, amikor Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t?
Nagyjából igen.
Oké. Akkor annak a prezentációjában volt több olyan díja is, ami versenytárs összehasonlítás volt. Maga az egyik ilyen díja az az volt, amikor a kinézetet hasonlította össze. A másik ilyen díja, amikor Steve Jobs magát azt hasonlította össze, hogy ezek a telefonok milyen hardware-rel rendelkeznek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja, hogy az Apple és Steve Jobs egy nagyon vizionáris személy volt, és a cég is eszméletlenül vizionárius. De mégis ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy folyamatosan a piacon tartják a szemüket, és azt nézik, hogy a konkurensek mit csinálnak, és hogy hogyan tudnak föléjük emelkedni. Ezért nem tartok attól, hogy ez túl reaktívá válik.
Köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, addig is mindenkinek jó inspirálódást.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.